Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Nagyon sokat arról beszélgetni, hogy a hétvégén megtörtént a támadás, az már nem kell, ezt a hírekben mindenütt lehetett hallani, és ezt ma is fogják mindenütt szétszedni. Inkább azt nézzük meg, hogy normális esetben hogy kezeli az ilyen eseményeket a tőkepiac, mi történik. És ugye ebbe a témába is, mint sok mindenben két extrém csoport között mozgunk, és a hétvégén is független most a támadástól beszélgetésekben az egyik csoport, amelyiket megint észleltem, amelyikkel kapcsolatban voltam, az, aki még mindig fejbe van akadva a COVID előtti időszakba, és csak azt reméli, és állandóan azt a mantrát hozza és zúgja, hogy vissza kell kerüljünk arra a szintre, a kamatok újra nulla szintre kell csökkenjenek, és hogy kvázi az a normális idő, és az vissza kell jöjjön, és mindenki, aki ezt megakadályozza, az nem jó. És a másik véglet, hogy összeomlik minden, és hogy nap mint nap erre lehet kapni azokat a magyarázatokat, ami miatt most már vége van, és minden káoszba dől, és blablá. Bla. És azért ezt látjuk, hogy a gazdaság, és főleg az emberek körüli események nem arra vannak kitalálva, hogy eltűnjenek, hanem a túlélésre, és valahol a középúton van a megoldás, amit látunk a gazdasággal kapcsolatosan, hogy a kamatok magasabbak maradhatnak addig, amíg a gazdaság erősebb, és hogy itt van egy csoport, aki érintett, és ezt már többször mondtam, hogy azok, akik nem tudják kezelni a gazdasági eseményeket, nincsen tartalékok, hogy befektessenek, és így az infláció ellen indirekt valamit tudjanak csinálni, hogy ez a csoport nagyobb, és akkor nagyon hamar benne vagyunk abban a vitában, hogy a gazdag és a szegények közötti differencia, ez megy szét, ez megvan, ez így van. Ezt nem fogjuk tudni máról hónapra itt a podcastokban sem megváltoztatni, hanem inkább arról beszélgetni, hogy akinek megvan a lehetősége, és tartalékot tud képezni, akkor az hova tegye, hova helyezze el, hogy olyan paraméterek ellen, ami lehet, hogy a nagy tömeget, mint áldozatot érinti, az legalább őt ne érintse. Itt egy új kifejezés jelent meg, hol is van, nem a soft landing, hanem a hot landing, ami arra épül, hogy a kamatok erősebbek, magasabbak, és nem csökkennek vissza, de emellett a gazdaság nagyon erős, és ez bírja a kamatszintet ugye továbbvinni. Ha most megnézzük a hétvégi támadást, akkor ez nagyon be volt harangozva. A Mula rendszer az magát szinte így kényszerhelyzetbe is hozta, és ha úgy nézzük nagyon szárazon, akkor a saját magának csalódást is okozott, pont azért, mert nem volt annyira erős a támadás, még akkor is, hogyha a darabszámot nézzük, akkor erősnek tűnik, de nagyon jó fel volt készítve a védekezési rendszere Izraelnek és a partnereivel, tehát ezzel egy aktuális új szövetség erősödött ki a régióba, és erre a piac is már számított, tehát az, hogy a jelek megvoltak, a jelzések megvoltak nagyon hangosan a múlt héten már, ezzel a piac is inkább arra készült fel, hogy a hétvégén valami jönni fog. Ha nem jött volna semmi, akkor ma nagy valószínűséggel inkább egy ilyen felélegző rally lett volna a piacokon. Most pillanatnyilag azt látjuk reggel 6 óra körül, hogy az ázsiai piacok inkább pirosan mennek ki a napból, vagy indultak ebbe a hétbe, de ha megnézzük, akkor ilyen 0,5, 0,7, 0,8, mínusz 1%-kal elég korlátozott a piacoknak a korrekciója, sőt, Shanghai éppen pozitívba is fordul pillanatilag. Tehát a piac annyira erősen felfele szaladott, hogy szinte minden szalmaszába már kapaszkodott, hogy valami jöjjön végre amivel megvan a lehetőség egy kicsit kilélegzeni, és általában ugye politikai tőzsdéknek rövid a lába, mikor valami történik, akkor erre a piac általában reagál, mert nem beárazott, lehet, hogy meglepetés, de ez, ami a hétvégén történt, ez minden más, mint meglepetés. És ott is ugye azt látjuk, hogy megint megvan az a két csoport, az egyik, amelyik azt mondja, hogy nagyon, és ezek inkább a radikális jobboldali erők, nagyon erősen azonnal vissza kell vágni, és olyan visszacsapás kell legyen olyan formában, amit nagyon-nagyon erősen érez Irán, de emellett vannak a gondolkozó csoportok, akik azt mondják, hogy oké, hogyha már ez a helyzet kialakult, akkor ezt inkább arra kell használni, hogy sokkal erősebb szövetségi csapatokat összeállítani azok, akik nem érdekeltek egy hosszabb, erősebb háborúba Közép-Keleten, azokat összefogni és Irán ellen és minden ilyen úgynevezett Shulkenstát ellen összefogni. Ugye ott látszódik a kialakuló front, Oroszország, Kína, Irán, ez egy erős vonal tud lenni. És ebbe az egész környezetbe, ebbe az egész millióbe az arany mozgása is kérdéseket tett fel a hétvégén. Ha megnézzük, akkor az arany az már egy pár hete elindult felfele, de a fő kérdés, ami megjelenik, hogy ki vásárol aktuálisan aranyat, mert ugye amikor valamilyen árfolyam mozgások vannak, akkor a megfontolt alapkezelők, vagyonkezelők mindig azt a kérdést teszik fel, hogy oké, ez mi az oka ennek, és ez honnan jön, mert csak akkor, hogyha értem, mint befektető, hogy miért történnek az események, tudom eldönteni, hogy ez egyáltalán releváns a saját portfóliómba, vagy pedig el tudom könyvelni, mint egy intranszparens spekulációt, ami miatt nem kell reagáljak a portfóliómba. És az aranynál ugye, ha megnézzük, akkor ja, a piac két dolgot figyelni fog a mai nap is, az egyik, hogy mi történik az olajárral, és hogy ez hova mozog, ez főleg Európának elég releváns kérdés. Az egyik oldalról a múlt héten már beszélgettünk, hogy az euró gyengült azért, mert Christine Lagarde elég tisztán pozícionálta magát, hogy ő hamarabb fog kamatot csökkenteni, ami már most alacsonyabb kamat, mint a dollárnál. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a dollár kamatja az magasabb, és abból a szempontból is inkább magasabb fog maradni a dollár kamat, mert ha Amerika el akarja adni a dollárt a világnak, ahol egy pár regió pillanatnyilag inkább arra motiválja saját magát, hogy a dollártól függetlenebbé tegye magát, őket meg lehet venni klasszikus formába, magasabb kamattal. Tehát ez is egy olyan indok, ami arra utal és arra mutat, hogy inkább a dollár kamat az nem fog olyan gyorsan csökkenni. És a másik ugye mellette az arany. És az aranynál jön a kérdés, hogy miért emelkedik az arany? Honnan jön ez a kereslet? És azok, akik az arany hitközösségnek ugye a tagjai, ők teljesen tisztán hozzák a magyarázatot, hogy megvan, hogy ki vásárol, annak ellenére, hogy az arany árképzése az nem egy olyan transzparens téma, amit napi szinten meglátunk, mint sok más mozgást, hanem ez elég intranszparensen jön létre az aranyára. És olyan paraméterek vannak pillanatnyilag, ami nem erősíteni az aranynak az árfolyam emelkedését. Tehát, hogy a kamatok emelkednek újra, az normális esetben az aranynak nem segít, mert a kamat az az aranynak egy konkurenciája, és hogyha kockázatmentesen van kamat, akkor minek menjek aranyba. A második téma, hogy az a befektetési része az aranynak, ami klasszikusan inkább a spekulációs részét is tartalmazza, a befektetési alapokon, az ETF-eken keresztül, ugye ebből ezt lehet látni, hogy mennyi aranyat tartanak pillanatnyilag a befektetési alapok, a vagyonkezelők tonnába, és az látható, hogy ez 2020 évközepe óta csökken. Tehát a befektetők oldaláról tartott arany az csökken, és ennek ellenére az aranynak az árfolyama növekedik. Ha megnézzük, akkor az arany állomány az ETF-ek kategóriájában elég erősen emelkedett 2020 év közepéig, aztán visszacsökkent, amikor volt az orosz háború, az orosz támadása és az ukrán háború kitörése, akkor emelkedett az állomány, és azóta újra folyamatosan csökkent vissza. Tehát körülbelül olyan 2 éve a klasszikus betefektetők és az ETF-ek azok az arany pozíciókat leépítették, és ennek ellenére az arany árfolyama növekedett. Itt nagyon hamar megjelennek ugye a központi bankok. Minden központi banknak az élén főleg Kína. Kína évtizedeken keresztül a legnagyobb vásárolja volt az amerikai államkötvényeknek. Ha ezt megnézzük, akkor ezt próbálják leépíteni. Kína próbálja be a konfliktusba Amerika és Kína között magát függetlenebbé tenni, mert ugye látta azt is, hogy Amerika hogy reagált az orosz háborúra, milyen szankciókkal, és hogy le tudta zárni a likviditásokat, tehát ezt Kína próbálja visszavenni, amikor lejárnak az államkötvények, akkor nem vásárol új dollárkötvényeket, hanem inkább aranyat vásárol meg, ezzel növeli a saját arany állományát. A kérdés persze mindig az, hogy ez az arany hol van tárolva. A másik réteg és vevő réteg, aki megjelent, az megint Kínából van, és az is látható, de nem a befektetési alapokon keresztül, hanem fizikális aranyvásárlás, az új középréteg, aki most elégette a kezét, és problémája van az ingatlan szektorral, mert az a kínai ingatlanpiac ugye az elmúlt években nagyon-nagyon gyenge, és itt a klasszikus befektetők világszerte mindenütt ugyanúgy reagálnak, hogy túl röviden gondolkoznak, és az, ami az elmúlt hónapokban, években történt, azt mentálisan meghosszabbítják fejbe, és azt mondják, hogy oké, mivel minden lefele, ezért akkor abból kell menekülni. A másik pedig az ingatlanok mellett a részvénypiac, a kínai részvénypiac az egy jó ideje, ugyanúgy problémákban van, árfolyamok estek vissza, és ezért az az érzés, hogy ott értéket nem lehet tárolni, ezért onnan is jön a kereslet az arany irányába. Tehát megvan két kör, de ennek ellenére nagyon erős az arany olyan paraméterekbe, amelyekben az elmúlt évtizedekben, évszázadokban az arany nem volt erős. És ezt mindenki egyenként kell kezelje, az, aki most ébred megint fel, és ezt a múlt héten is mondtam, hogyha egy befektetési kategória csak azért érdekes, mert az aktuális árfolyamok magasak, az túl kevés. Az általában áldozatla felkészülés, a spekuláció, áldozat azért, mert a magasabb árfolyamokat akkor nyitott valaki megfizetni, és valaki, aki most eladja, annak a nyereségét ezen keresztül finanszírozom. Van olyan portfólió, amelyikben megnéztük az arányokat, és ott mikor is, körülbelül másfél-két évvel ezelőtt, amikor az arany ára olyan 1700-1800 dollár körül volt, már akkor túl magas volt százalékos arányba az arany rész abba a portfólióba, 25-27%-kal. Ezzel az emelkedéssel, amit most láttunk, ezzel persze, hogy nem kevesebb lesz az arany aránya, hanem még nagyobb. És itt érthető, hogy jön az a kérdés, hogy de hát ez miért nem Örvend János volt, hogy akkor abban a portfólióban az arany emelkedése miatt ennyire jók most a nyereségek. Hát ha valakinek nem fontos amellett megnézni, hogy milyen kockázatot vásárolok meg, és milyen kitett helyzetben vagyok, azért mert egy kategória ennyire erős, hát akkor azt csinálja tovább. A kockázat menedzsment oldaláról nézve persze, hogy amikor ennyire túlsúlyozott egy iparág egy portfólióban, akkor érdemes ott részeladásokkal soha nem nullára csökkenteni, hanem részeladásokkal onnan likviditást kivenni és megnézni, mert emellett vannak más szektorok is és más témakörök is. Ami úgy tűnik, hogy most az elmúlt hetekben teljesen a piacból kiárazódott az álomszituáció, hogy mindegy, hogy részvény vagy kötvényt vásárol valaki, mert mivel garantáltan a kamatok csökkenni fognak, a kamat csökkenés az a részvényeknek jó lenne, a kamat csökkenés a kötvényeknek jó lenne, mert akkor a kötvényt megvásároltam, csökkennek a kamatok, akkor van árfolyamnyereségem. Tehát ilyen Goldilocks szenárió volt a piacokba beárazva, ez elég szépen kikerült, és a kötvények fordultak, mivel újra emelkedtek a kamatok, ez a szuper ideális helyzet a kötvényeknél eléggé szépen lehűlt. Egy páran vannak, akik most már kamat sokról is beszélgetnek az idén, hogy a kamatok nemhogy nem csökkennek, hanem akár emelkedni is tudnak még pluszba. Ezt főleg a kamatokkal kapcsolatos fogadásokat óvatosan kezelem már csak azért is, mert csak ha visszagondolunk, 3 évvel ezelőtt azok, akik nap mint nap a kamatkérdéssel, az infláció kérdéssel foglalkoztak, azoknak mi volt a kijelentésük? Transitory. Állítólag átmeneti az egész infláció, azért kamat oldaláról nem kell reagálni, nem is reagáltak azért, hogy ez a végén túl késő legyen, amikor azután jött a reakció, és elég erősen, radikálisan felrántották a kamatot túl magas szintekre. Na most 2 évvel ezelőtt az, hogy a kamatok ilyen szintekre emelkednek, mint amit most látunk, ez elképzelhetetlen volt. Ott is megvoltak a fogadások. Azért, hogy az év végén a tavaly egyből belelovalja a piac magát abba a képbe, hogy akkor az idén lesz 3, 4, 5, 6, 7, akár 8 kamatcsökkentés, ez is elég szépen kiárazódott, és erősödik az a kép, hogy a dollár piacba, ha egyáltalán, akkor 1 vagy 2, de lehet, hogy 1 se, és már erősödik az a kép, hogy lesz akár kamatemelés. Az eurózóna az mindig ugye egy kicsit másképp néz ki, ez is erősödik, mint kép, tehát összehangolva ugyanúgy állandóan a Fed után kocogni, ez egyre nehezebb Európának, mert a gazdaság egészen más helyzetben van, és főleg, ami most történik, ez Európát megint infláció oldaláról sokkal erősebben érinti, ami logika szerint oda vezetne, hogy Európa sem tudna kamatot csökkenteni, mivel az infláció nem annyira, mint Amerikában, a mesterséges intelligencia inflációról beszélünk, és a mesterséges intelligencia által generált túl pozitív hangulatból, hanem főleg megint az energiaár, az importált infláció, a nyersanyagokon keresztül a gyengülő euró oldaláról, tehát ezt érdemes figyelemmel követni, és megnézni, hogy mi lesz. És a végén még egy kérdés jött, ami nagyon érdekes, ezt is be akarom építeni, hogy a múlt héten beszéltem arról, hogy Jamie Dimon, ugye nem bárki, ő a legnagyobb banknak a CEO-ja, és ha megnézzük a banki szektorban, ő az a CEO, aki a leghosszabb ideje ennek a banknak az élén van. Tehát azért van ereje, hogyha ő valamit mond, és hogy ennyire pessimista volt Jamie Dimon azzal a levelével, amit ugye a múlt héten a részvény tulajdonosoknak írt, mivel Larry Fink megelőzte, ezért hamar Jamie Dimonnak is kellett egy ilyen levelet írni. És ott akár további kamat emelésről beszél, és pessimista formába figyelmezteti a piacot, hogy ja, érdemes óvatos lenni, mert ez egy nem tud így tovább menni, mint amit láttunk az elmúlt hónapokban. Statisztika szerint ez nagyon egyszerű. Ha megnézzük az 1950-es évek óta, a második világháború után 7 alkalom volt, amikor 2/4 év egymás után több mint 10%-kal emeltettek a fő indexek, és ha megnézzük ezt a statisztikát, akkor azt látjuk, hogy egy harmadik negyed év ugyanilyen dimenzióban növekedés még soha nem volt. Ami nem azt jelenti, hogy nem volt növekedés, de nem volt annyira erős növekedés, ami azt sem jelenti, hogy garantáltan azután veszteség volt. Tehát van egy pár statisztika, ami alátámasztja Jamie Dimonot, hogy kit kiállhat, és azt mondhatja, hogy óvatos lenni. Ezzel mit tud veszteni? Alapjában nem sokat, mert óvatosságra figyelmeztetni egy olyan piacot, amelyik így is úgy is partizik, hát az alapjában az egy elég jó megközelítése ugye a témáknak. Ezt érdemes figyelemmel követni. Veszteni nem tud, hogyha mégis megy tovább a parti, akkor azt mondja, hogy hát persze, de hát ezzel a kockázatok is növekedtek. Hogyha jön a korrekció, akkor azt mondják, hogy de ő megmondta és figyelmeztette ugye a piacot. És azért egyet nem szabad elfelejteni, JP Morgannek az ügyfelei azok inkább konzervatívabb befektetők, tehát JP Morgan nem egy hedge fund, ahol radikálisan egy agresszívan fogadásokba mennek bele, hanem inkább konzervatív vagyonkezelő. Ez azt is jelenti, hogy a bank szemszögéből nézve, amit ő kimondott, ez stratégiailag elég jó lépés is, mert ezzel azokat az ügyfeleket szólítja meg, akik még nincsenek JP Morgannél, nincsenek konzervatív vagyonkezelésekbe, de bizonytalanok, és ugye látják így az eseményeket, a híreket, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy ez nem tud így tovább menni, legyetek óvatosak. Tehát ez pont a negyedéves jelentés körüli hangulatban, ez egy elég stratégiailag jó lépés, azt kell mondjam, így mosolyogva néztem, gondolkoztam el ezen, hogy miért is lehet az, hogy Jamie Dimon ennyire pessimistán lépett fel. Hát ez biznisz oldaláról nézve egy jó húzás, mert ezzel pont a következő befektetési csomagokat hozza JP Morganhez, ami neki ugye alapjában mind a bank érdeke, mert ő miből keresi a pénzt? Hát nem abból, hogy igaza van, hanem abból, hogy minél jobban odahozzák a vagyonukat, aminek a kezelésén azután a díjakból JP Morgan tudja emelni a forgalmát és a marzsokat. Ja, ezekkel a gondolatokkal így most beleindulunk ebbe a hétbe, kíváncsi vagyunk, hogy a mai nap hol, mi, milyen formában lesz elemezve, és főleg, hogy mi fog következő lépésként történni, és mindegy, hogy mennyire keménynek nézzük ezt az eseményt, minél később reagál Izrael is most újra, és a valószínűsége, hogy valamilyen formában reagálni fog, az megvan, annál inkább szét van beszélve a téma, minél többet szét van beszélve, annál több szenárióra tud a piac felkészülni, és annál kevesebb vagy alacsonyabb, nem csak hadi oldalról nézve, hanem tőkepiac oldaláról nézve is a meglepetési faktor, ami a piacokat nagyon erősen mozgatná. Ezzel mindenkinek, amennyire lehet, kellemes napot kívánok, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.